magasztallak, Uram, egész szívemmel, mert igédet mindenek fölé emelted a te nevedért. Amikor kiáltottam, meghallgattál, és megelevenítetted lelkemet a te erőddel. Uram, örökkévaló a te kegyelmed, ne hagyd el kezed alkotásait. És valljuk meg bűneinket. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Atyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, a Máté írása szerinti evangélium 17. fejezetéből, a 24. verstől kezdődően. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle, a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt, mit gondolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt az idegenektől, Jézus ezt mondta neki, akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, ahhoz, hogy az egyház, mint közösséget szolgáló intézmény elláthassa feladatát, anyagi háttérre van szüksége. Hogy templomait felépítse, fenntartsa, karbantartsa, hogy alkalmazottait eltartsa, ez mind sok-sok pénzbe kerül. Áldozatot kell hozniuk érte azoknak, akikért van. A templom, a közösség a nép javát szolgálta mindig. Az ószövetségi templom Isten jelenlétét képviselte népe között. Isten áldásától és irgalmától függ az ember élete és üdvössége. Isten nyilván templom nélkül is meg tudja áldani az övéit, ha akarja, de az a nép, amelyiknek nem kell templom, nem gondoskodik templomáról, tulajdonképpen arról tesz bizonyságot, hogy nem fontos számára Isten jelenléte, nincs szüksége Isten áldására, nem hisz Isten üdvözítő szeretetében. Mózes második könyve 30. fejezetéből olvashatjuk azt a részt, amikor Isten elrendeli Mózes által a választott nép minden felnőtt tagja fizessen templom adót. Mindenki adjon váltságdíjat magáért, mint az Úrnak szóló felajánlást. Ez a felajánlás szó jelenti idegen szóval az offertóriumot, amit mi is szoktunk használni. Felajánlás. Ez nem volt nagy összeg, amit előírtak, körülbelül 2 napi munka a bérnek felelt meg. És gazdagnak és szegénynek egyaránt ugyanazt a templom adót kellett megfizetnie. Oda a szentélyhez kötődik a nagy engesztelő áldozat is, mert a szentélyért fizették ezt. Oda kötődött a nagy engesztelő áldozat, ami előre mutatott Jézus egyszer mindenkorra bemutatott nagy engesztelő áldozatára, a kereszt halálra. Ez a templomadó nem volt azonos a tizeddel, amit kiki jövedelme szerint fizetett, mégpedig a templom körül szolgáló léviták és papok ellátására, mert ők, amikor felosztották a földet a 12 törzs között, lévi fiai nem kaptak földet és örökséget. Ebből a tizedből kellett ők megéljenek, és egész életüket a templom körüli szolgálatra szánják. Ma egyházfenntartói járulékról, illetve adományról szoktunk beszélni, és nem is teszünk különbséget ilyen vagy olyan egyházadó között. Nyilván vannak céladományaink is, és ezeket is szoktuk fizetgetni. Sokféle módja van az egyház fenntartói adományok begyűjtésének. Hadd mondjak el néhány európai modellt. Finnországban és Németországban a jövedelem után fizetendő adóval együtt vonja le az egyházi adót az adóhivatal. és aztán utalja át az egyháznak. Így senki sem maradhat ki az egyházadó befizetéséből, akit nyilvántartásba vettek. Csak azt törlik a nyilvántartásból, aki ezt határozottan kéri, és erről nyilatkozik írásban. Sajnos sokan vannak, akik megtagadják vallásukat, és kilépnek az ottani egyházból, csak azért, hogy ne kelljen az egyház adót is megfizetni. Különösen most újabban megnőtt az egyházból kilépők száma, amióta online is lehet ezt a nyilatkozatot megtenni, és nem kell eljárni a hivatalokban a különböző papírokat rendezni. Erről panaszkodtak nyáron a finnországi testvéreink. Ausztriában is törvény írja elő az egyházi adó befizetésének kötelezettségét, mértékét is, de ott nem vonják le az adóval együtt, hanem mindenkinek személyesen kell mennie és rendeznie, azaz befizetnie. Ha valaki elmulasztja, akkor az egyház írásban felszólítja az illető egyháztagot, ha akkor sem tesz eleget törvénybeli kötelezettségének, akkor azt az egyház peres úton behajthatja. Hát, nem igazán tetszik ez a modell nekem, mondjam. Nálunk önkéntes az egyház fenntartásra szánt adományok befizetése. Nyilván annak idején a kommunista hatalom és propaganda arra számított, hogy önkéntes alapokra helyezve az egyház fenntartását hamar össze fog omlani az egész, az egyház pedig teljesen kiszolgáltatottá válik az államhatalomnak. Részben el is érte célját az egyház ellenes propaganda. Van azonban nagy-nagy előnye, áldása is az önkéntes egyház fenntartási adományoknak. Mégpedig az, hogy ez őszinte, hogy ez szívből jön, és aki ezért áldozatot hoz, az tudja, érzi, milyen fontos szerepe van az egyháznak és templomnak a nép életében. Az önkéntesség igen nagy hátránya viszont, hogy sokan elmulasztják az egyház fenntartáshoz hozzájárulni, elmulasztják hanyagságból, vagy tudatlanságból, vagy közömbösségből. Az egyháznak pedig itt nincs módjában behajtani ezeket a hátralékokat. Igen, mi nagyon szemérmesek vagyunk, és nem követelődzünk, hiszen ez sokkal jobban illik az evangélium szelleméhez, mint az erőszakos követelődzés vagy fenyegetés. Azért nem árt, ha tudjuk. Isten igéje szerint nincs szó önkéntességről. Ha akarom, fizetem, ha nem, hát úgyis jó lesz. Ha tetszik, fizetgetek, ha megharagszom, többé arrafelé se nézek. Isten igéje szerint mindenkinek fizetnie kellett a tizedet is, és ezt a templomadót. Régebben itt is jártak egyházadót beszedő testvérek. Nyilván ez hatékonyabb módszere volt az egyházadó beszedésénél, de a házról házra járással kierőszakolt adományok sok visszatetszést és ellenszenvet is gerjesztettek. Ez is az igazsághoz tartozik. Azt olvastam az igéből, hogy Jézus korában is jártak a templom adót befizető szolgák. Mindenkit lakóhelye szerint kellett felkeressenek. Figyelemre méltó az a tapintatos kérdés, A ti mesteretek nem fizet templomadót? Kérdezte az adóbeszedő Pétertől. A korabeli adóbegyűjtők nem szoktak ennyire finomkodni, ma sem kíméletes az adóhivatal nyilván. Nos, ennek a tapintatnak a hátterében az áll, hogy a papok és a rabbik felmentést kaphattak a templom adó alól kérésükre. Az adóbeszedő szolga nem vonta kétségbe Jézus rabbi mi voltát, igen nagyra értékelte tanító mester mi voltát. Péter azonnal válaszolt, meggondolatlanul. Gyors igennyéből kiérezzük, nagy szégyennek számított, ha valaki nem fizette meg a templomadót. Vajon a mai ember érez-e szégyent, ha valamilyen okból kifolyólag elmulasztja a templomadó befizetését? Sok embertársunk úgy nőtt fel az elmúlt fél évszázadban, hogy helyette szülei, nagyszülei gondoskodtak az önkéntes egyházadó befizetéséről. Mert a fiak és lányok féltek, nem mertek a templom vagy a lelkészi hivatal felé menni, érthető okok miatt, ismerjük ezeket a dolgokat. Sokan sajnos meggyőződésükben is hátat fordítottak az egyháznak, és ellenségévé váltak. Felnőtt egy egész nemzedék úgy, hogy nem tanulták meg, nem épült bele az életükbe az egyházadó befizetésének ténye és kötelezettsége. Nem is tehetnek erről. Ők nyilván nem szégyelik, mert nem is tudják, hogy mit mulasztottak el. Azt hiszem, nagyon fontos feladata a ma még templomba járó és egyházat fenntartó testvéreknek, a templomtól elidegenített és elhidegült embereket szelíden ráébreszteni arra, hogy ők is tagjai Krisztus egyházának, és ők is tartoznak hozzájárulni a templom, illetve egyház fenntartásához. Mint drága örökséget kaptak őseiktől, mert ez mindannyiunknak az öröksége. Bizony, őseink sokat áldoztak erre a célra, hiszen így épültek meg templomaink, iskoláink, ismerjük jól ezt a történetet. Föl kell ébreszteni testvéreinkben is, hogy ők is érezzenek felelősséget ezért a drága örökségért, amit mindannyian átvettünk, és ha Isten megsegít, tovább tudjuk vinni. Jézus még mielőtt Péter egyet is szólhatott volna, egészen meglepő fordulatot ad ennek a történetnek. Első hallásra nem is értjük igazán, mit keres, vagy hogyan kerül a csizma az asztalra, szoktuk így mondani. Nem értjük, mit akar Jézus a szabad fiakkal, és idegenekkel, és királyokkal. Itt miért mond ilyeneket? A templom adóról Jézus hirtelen áttereli a beszéd fonalát a királynak fizetendő vámra, adóra, vagy talán hadisarcra. A király nem adóztatja meg a saját fiait, csak az idegeneket. Csak az idegenektől, a leigázott nép fiaitól szedi be az adót és a hadisarcot. A római impérium gyakorlatára történik itt utalás. Róma polgárai ugyanis szabadok voltak, mentesek voltak az adófizetéstől. A meghódított népek, így a zsidók is, viszont adót kellett fizessenek az uralkodónak. Közvetlenül a felolvasott igét megelőző szakaszban még ugyanebben a fejezetben, olvashatjuk a Jézus megdicsőüléséről szóló történetet, amikor a három tanítvány, köztük Péter is, hallhatta a mennyei szózatot. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök, reá, hallgassatok! A tanítványoknak megadatott eljutni arra a felismerésre, hogy Jézus valóban az Isten fia. Igen, most már bizonyosak voltak abban, hogy Jézus nem egyszerűen csak Mária fia, hanem a magasságos Isten fia. Majd Jézus ismét bejelenti, másodszor is, az ember fia emberek kezébe adatik, megölik, de a harmadik napon feltámad. Nos, ebben az összefüggésben kell meglátnunk, hogy Jézus nem beszélt mellé, nem csúsztatott, hanem továbbra is a templom adóról szólt, és csak hasonlatként alkalmazta a római birodalom adóbegyűjtési gyakorlatát. Ezért mondja, a fiak szabadok. Jézus, az Isten fia nyilván nem tartozik templom adóval. Péter nagyon elhamarkodta a választ, pedig tudhatta volna, hogy Jézus nem tartozik ezzel az adóval. A templom ugyanis Istenre utal, Istenért áll és szolgál, azért, hogy akik még idegenek Istentől, megismerhessék őt, és minél közelebb kerüljenek hozzá. Ezért nyilván áldozatot is kell hozniuk, templomadót kell fizessenek. Hogy olvastuk Mózes könyvéből? Váltságdíjat kell felajánljanak magukért Istennek, hiszen éppen az ő üdvösségükért áll a templom. A fiúnak, az Isten fiának, aki aztán a királyok királya, a fiúnak és az ő örökös társainak, hallottuk a levélbeli igéből, hogy mindannyian polgárjogot szereztünk Isten országába, ha Krisztushoz tartozunk. Tehát a fiúnak, Isten gyermekeinek nem is lesz szüksége arra a templomra, a földi templomra. Hiszen maga Jézus áldozza fel életét váltságdíjul az övéért. És aki hisz benne és követi őt, az már szabad, az előtt megnyílik a szentély, az igazi, az Isten országa. Péternek ezt is kellett volna tudnia. Jézus az imént emlékeztette őt halálára és feltámadására. Péter azonban nem értette az összefüggést. Krisztus kereszthalála és feltámadása még semmit sem mondott neki. Nem is könnyű ezt megérteni. Ahhoz sokkal közelebb kell kerülni Jézushoz, a szentélyhez, Krisztus keresztjéhez. Sokkal-sokkal közelebb, mint amikor Péter most Jézussal beszélt. Jézus azonban előre tanítja Pétert. Jézus előre tanít minket is, tanít az eljövendő üdvösségről. És Jézus mindent tud előre. Ahogy ennek a történetnek a végén ott látjuk a Jézus által megjósolt halat, gyomrában a kettőjükért fizetendő templomadóval, pénzzel. Ennek a mesébe illő jelenetnek, jelzem, sokan nem is akarják elfogadni hiteles evangéliumi tudósításnak. Azt mondják, hogy ez egy hamis betoldás, véletlenül kerülve. Nos, ennek a mesébe illő jelenetnek kettős üzenete van a mi számunkra. Először, és ez a fontosabb, azt akarja Jézus ezzel a történettel elmondani, és azt a tapasztalatot igazolni, hogy amit Isten a szeretet és a másik ember iránti figyelmesség területén elvár tőlünk, ahhoz az eszközöket is biztosítja, megadja. Mert Istennek hatalma van az emberek felett, hatalma van a vizek felett, hatalma van a halak felett, és így tovább. Gondja van ránk, hogy ami szükséges, azt megadja nekünk. Ha kell, úgy is, hogy nem találunk rá emberi, ésszerű magyarázatot. Nem véletlenül éppen a templomadó kapcsán mutat rá arra az általunk is megtapasztalt jelenségre, hogy bizony az özvegy asszonyok két fillérje valahogy mindig előkerül. Mert ők, akik a legszegényebbek, akiknek alig van miből megélniük, ők áldoznak a legtöbbet a templomra, az egyházra. És Isten szereti őket, és megáldja szándékukat, hogy abból a kevésből, amiük van, tudjanak a templomra szentelni, áldozni. Másodszor ez a meseszerű történet a szerencsét juttatja eszembe. Nemrég voltam tanúja egy érdekes beszélgetésnek, egyik testvérünk viccesen mondta, ha megnyerem a lottón a főnyereményt, akkor a nagy templom belsejét teljesen fel tudjuk újítani, mert arra szánja ezt az összeget. Erre egy másik atyafi rosszallóan megjegyezte, na nem, azt nem lehet. Szerencsén szerzett pénz nem kell, azt vigye máshova, azon nincs áldás. Úgy tűnik, Jézus nem volt ennyire merev, és egyáltalán nem volt álszent. A gondviselés sokszor ilyen szerencsével oldja meg sokak gondját és baját. A szerencse mögött is mindig Isten gondviselő szeretete áll. Persze az is igaz, hogy ott ólálkodik a sátán is, hogy elrontsa és megátkozza az emberek szerencséjét. No, de erről elég ennyi, talán túl sokat is mondtam. Gondolom, kedves testvéreim, sikerült rámutatnom arra, hogy ennek a történetnek a középpontjában a váltságdíjat megfizető, üdvözítő Urunk Jézus Krisztus áll. Az ő érdeméért vagyunk szabadok. Szabadok lehetünk a bűntől, haláltól, ördögtől. Már most. Az ő érdeméért van bemenetelünk a mennyei szentélybe. Hitben, reménységben már együtt magasztaljuk Istent és az ő egyszülött fiát, a bárányt, a mennyei seregekkel, a már üdvözült lelkekkel együtt. Testben, lélekben azonban még két lábbal állunk e mulandó valóságban, ebben a bűntől szennyezett, megkísérthető világban. Mi még a küzdő egyházhoz tartozunk. Még szükségünk van kőből épített templomokra, földi egyházra, hogy küzdelmünkben el ne bukjunk, hanem hitünkben és reménységünkben erősödjünk. Ebben a küzdelemben pedig nagyon fontos, hogy figyelemmel legyünk másokra is, ne csak magunkra. És senkit meg ne botránkoztassunk, különösen a hithez, a szentélyhez kapcsolódó dolgokban. Senkit meg ne botránkoztassunk. Még ha igazunk lenne, és jogunk lenne másképpen cselekedni és élni, mint sokan mások, akkor sem szabad úgy élni a szabadságunkkal, Krisztustól nyert szabadságunkkal, akkor sem szabad úgy élni, hogy másokat megbotránkoztassunk. Erre Jézus nem csak figyelmeztetett, de nagyszerű példát is mutatott, amikor megfizette a templomadót. Aztán a következő fejezetben nagyon keményen beszél a botránkoztatásról. aki megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb volna annak, ha malomkövet kötne a nyakába, és a tenger mélyébe vetnék. Ilyen keményen ítéli el Jézus a megbotránkoztatást. Isten legyen segítségünkre, hogy beszédünkkel, cselekedeteinkkel, kéréseinkkel, intelmeinkkel senkit se botránkoztassunk meg, senkit se idegenítsünk el az egyháztól, templomtól, hanem hitben erősítsük. Azon legyünk mindig, hogy egymást erősítsük hitében, reménységében és a szeretetben. Ez a mi feladatunk. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük a templomokat, amelyeket azért ajándékozol nekünk, hogy tanuljunk meg feltekinteni rád, tanuljunk meg imádkozni, érezzük meg a te jelenlétedet, szeretetedet. Köszönjük, hogy emlékeztetsz újból és újból Jézus Krisztus áldozatára, amellyel váltságdíjat fizetett értünk, és így szabadok lehetünk, így szabad bemenetelt nyertünk az örök életre, a te országodban. Kérünk, tarts meg bennünket ebben a hitben és reménységben, és tarts meg testvéreink iránti figyelmességben is, szeretetben, hogy senkit meg ne botránkoztassunk. Amen. Kegyelettel és életükért Isten iránti hálával emlékezünk a Nyíregyházáról 1944. november 2-án Málenki Robotra elhurcolt testvéreinkre, akik soha nem térhettek vissza szeretteikhez. Elhunyt szeretteinket Isten üdvözítő kegyelmében hisszük és reméljük, övéiknek pedig a megszomorodott szívű gyászolóknak a Szentlélek Istentől kérünk vigasztalódást, hitet és reménységet, mely bizonyosan tudja, hogy van feltámadás és van örök élet. Hirdetem, hogy a gyülekezet énekkara ma a 17 órakor kezdődő esti áhítat után közvetlenül megtartja kórus próbáját a Luther téli gyülekezeti teremben. Baba-mama klubot indítottunk Mandabokori közösségi házban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes vagy babát váró anyukákat, az együttléteket mindig a hónap első és harmadik csütörtökjén 9 órától 11 óráig tartják. A keresztény értelmiségiek szövetsége a Hit és a Civil Szervezetek Összefogása címmel előadást tart november 8-án pénteken 17 órakor a görögkatolikus hittudományi főiskolán, melyre szeretettel hívják az érdeklődőket. Kérjük, hogy akinek régi csendes percek vagy fénysugarak állítatos könyvecskéje van, és már nincs szüksége rá, hozza be a lelkészi hivatalba, mert hasznosítani tudjuk, még mások is szeretnék elolvasni. Az evangélikus élet 275 forintért kapható a kiáratnál. Testvéreim, figyelmébe ajánlom, ez a reformációi számunk, de ebben találjuk meg Garai András testvérünknek beszámolóját a gyülekezeti csendes napról, illetve a Túróci püspök úrról való megemlékezésről. Megjelent a hírmondó novemberi száma is, lehet belőle vinni, és kérjük, hogy juttassák el azokhoz is, akik nem jönnek, nem tudnak, vagy nem szoktak templomba járni. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Könyörgünk tisztán látásért a világ dolgaiban, hogy józan döntéseinkkel megállítsunk mindent, ami pusztít, és segítsük azt, ami épít. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Adj megértést és bölcsességet, amikor emberek ügyeiben járunk el, hogy igazság és megértés terjedjen igazságtalanság és békétlenség helyett. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Adj egyházatnak készséget a helyes út megtalálására. Segíts népedet abban, hogy megismerje és járja az életre vezető keskeny utat. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Adj gyülekezetednek hálás szívű tagokat, akik anyagiakban is készek áldozni az evangélium ügyére. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Add meg mindenkinek, aki súlyos testi, lelki terhet hordott, hogy megértse szándékodat, és elfogadva a keresztjét hozzád közelebb kerüljön. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Mennyei Atyám, Te a lélek bölcsességét ígérted tanítványainak, hogy gyermekeikként élhessenek e világban. Add meg mindannyiunknak azt a kegyelmet, hogy eligazodjunk az élet és az örök élet dolgaiban, és e világban járva megadjuk, ami az embereknek jár, és neked, ami csak téged illet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon néked békességet.